Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke, a hvg.hu közeleti podcastja, én Tóth Richárd vagyok, és Kaufmann Balázsral fogok beszélgetni, aki a hvg.hu videó riportere. A témán pedig a CEU és október 23-a ellenére a hajléktalan perek. Ugyanis Balázs az, aki tőlünk, a HVG-től ott volt az első hajléktalan peren. Te, Balázs, videóban rögzítetted ezt az egészet, és azért szeretném, hogy beszélgessünk erről, mert ugyan mi nem beszéltünk arról, hogy te hogy élted meg ezt az egészet, de Jámbor András, a merce.hu főszerkesztője kiírta a közösségi oldalára azt, hogy amikor találkozott veled, akkor milyen arcot vágtál, és ő miért élte úgy át ezt az egészet, hogy a posztja alapján nagyon megviselte őt a per. Mit láthatod az arcodon, vagy te hogy élted meg ezt?
Hát valóban eléggé halálra vált arcom volt a tárgyalás után. Ugye ez az első budapesti hajléktalan per tárgyalása volt, amik után találkoztunk Jámbival, és hát most az a kérdés, hogy miért lehetett annyira halálra várt arcom?
Szóval még, ugye mi kollégák vagyunk, évek óta ismerjük egymást, rengeteg helyen dolgoztunk együtt, voltunk a szerb határon, voltunk Szabadkán, több menekültáborban, de...
De hogy erről nem is szoktunk egyébként, még mi sem beszélni. Igen, hogy alapvetően nem feltétlenül fontos szerintem, hogy mi hogy érezzük magunkat ebben a helyzetben.
Igen, és fontos.
De azért volt érdekes egyébként a Jámbinak a posztja, meg az, hogy betegelt egy olyan posztban, amiben arról írt, hogy egy meglehetősen embertelen járásnak tűnt ez a tárgyalótermi jelenet, amikor ott szabálysértésért elítélték, vagy éppen felmentették, vagy megrótták ezeket a hajléktalan embereket. És ebben én sem szoktam ilyet csinálni, hogy arról írjak nagy közönség előtt, hogy éppenséggel hogyan élem meg, de most azt gondoltam, hogy kiterítem a lapokat, és akkor leírom, hogy valójában miért lehetett az, hogy én nekem sem volt túlzottan jó kedvem ezután a tárgyalás után, és az egyébként nagyon érdekes volt, hogy erre mennyien reagáltak, hogy mennyien mondták el a véleményüket arra reagálva, hogy egy újságíró is személyes benyomásokat mondott.
Igen, és hogy ez az újságcikkeinkben, meg a videós tudósításban ez nem jön le, és mi együtt voltunk Őcsényben, amikor megtörtént az, amiről sokáig azt gondoltuk, hogy nem történhet meg, de például voltál görög menekült táborokban is, de mégis ezek a hajléktalan perek, amelyek itt zajlanak a fővárosban előttünk, közterületről, vagy aluljárokból visznek el hajléktalanokat, ez az az ügy, ami sokaknál, ha nem is azt mondom, kicsapta a biztosítékot, de sokan megrökönyödtek, és te is úgy érezted magad, hogy erről beszélni kell, és mi is azért beszélünk erről.
De hogy ez nem, igen, és hogy ez azért lehet fontos, hogy mielőtt még itt kerülgetjük a témát, és arról beszélgetünk, hogy valójában mi is történt ebben a tárgyalóteremben, hogy ez nem azért fontos, hogy most velünk mi van ebben a helyzetben, természetesen ez nekünk személyesen fontos, egyébként egymásnak is tök fontos lehet, hogy szerkesztőségen belül milyen gondolatok merülnek fel egy-egy tudósítás kapcsán, mint ahogy mondjuk egy görög menekültáborban a képek, a videók, azok én azt gondolom, hogy alkalmasok voltak arra, hogy átadjuk a nézőknek egyébként nem csak az ott uralkodó állapotokat, hanem a mi hangulatunkat is. Úgy abban nem vagyok egyébként biztos, hogy ennek a hajléktalan pereknek és ennek a tárgyalótermi szituációnak a hangulatát, azt mondjuk akár egy videó, vagy akár ha most mi beszélünk erről, az át tudja adni, hogy ez mennyire abszurd. És hát erről szólt a Jámbinak a posztja, ezért volt az, hogy ezt a tárgyalótermi jelenetet mindenféle kommentár vagy szerkesztés nélkül én megpróbáltam egy az egyben, nyilván rövidítve, de leadni a hvg.hu-n. Nagyon sokan megnézték, és nagyon jó beszélgetés volt a Facebook oldalon. Ja, és hát gondolom, most rá kéne térni arra, hogy mi is ez. Szóval, hogy rendkívül furcsa helyzet volt az, hogy ott vagyunk valakinek a tárgyaláson, akinek az a bűne, hogy nincs háza, nincs hol laknia.
Ráadásul egy olyan tájuláson vagytok, ahol ő maga nincs is személyesen jelen.
És ide akartam, tehát hogy a legnagyobb abszurditás ebben az, hogy oda sem viszik ezt az embert ebbe a tárgyalóterembe, hanem két nagy képernyőn, egy ilyen fogdában, vagy valami fogdai szituációban mutatják, fentről néz le a kamera rá, és ott hallgatják ki. Ezt kérdeztük ott az őt képviselő kirendelt ügyvédtől, ugye ez egy úr volt az első budapesti tárgyalásnak az alanya, hogy ez miért történik, és az volt a válasz, hogy mert a jogszabály lehetőséget ad rá. Soha az életben nem történt még ilyen, hogy magyar bíróságokon így folytassanak le egy eljárást, ugye ez egy szabálysértési tárgyalás volt, nem egy büntető tárgyalás, de hogy soha nem fordult még elő, valamiért pont most a hajléktalan perek kapcsán került ez elő.
De ez egy még megalázó.
Valami egészen elképesztően megalázó helyzet. Tehát az egész olyan volt, mint hogyha a Black Mirror egyik részének a forgatásán lennénk, ami egy ilyen disztópia arról, hogy most mi hogy vagyunk itt emberek. És ott volt az üres szék, a vádlottak padja, vagy hát a vádlottak széke, ami üres volt végig, és így hallgatta meg a bíró nő ezt az embert. Ez a személyességnek a végső elzárása is, hogy csak így virtuálisan volt egy ember, ez teljesen megszemélytelenítése ezeknek az embereknek, akik egyébként is nagyon durván megszemélytelenítve élik azt az életet, amikor ők csak egy ilyen elhomályosodott folt meg szagok az utcán, amikor találkozunk velük. Egészen borzalmas volt egyébként.
És nem sokkal azután, miután megvolt a két fővárosi pár, akkor nekem volt szerencsém eltölteni két napot egy alapítvánnyal, akik foglalkoznak hajléktalanokkal. Ez a Diótörés Alapítvány. A cikk egyébként meg is jelent, majd belinkeljük a podcast alá. És nekem számomra az volt a megdöbbentő, hogy az egyik nap a csoportfoglalkozáson három hajléktalan jött el, akik szállón laknak, szóval őket közvetlenül nem fenyegeti az a veszély, hogy elfogják őket és bíróság elé állítják, vagy előállítja őket a rendőrség, de hogy mégsem tudtak semmit ezekről a szabályokról. Valamit hallottak, hogy akkor most megszüntetik a hajléktalanságot a fővárosban, de lövésük nem volt arról például, hogy bíróság elé állhatnak, hogy ott szabálysértéssel elítélhetik őket, akár elzárással is fenyegethetik. Neked milyen érzés volt, hogy azok a hajléktalanok, akik bíróság előtt állnak, ők tisztában vannak azzal, hogy körülöttük egyáltalán mi történik?
Nem, és nagyon sok olyan jelenet volt ennek a tárgyalásnak a folyamán, amikor tényleg már nem tudtam mit csinálni, mint hogy elnevetni magam, amikor a helyzetnek a groteszsége így kijött, hogy például azt firtatta ilyen bírósági bigfa nyelven a bírónő, hogy szeretné az úr, hogyha éle azzal a jogával, hogy vallomást kíván tenni. Ez se hangzott most túlzottan emberi nyelven, ahogy én mondtam, de ennél még sikerült jobban, de hogy az volt a vége, hogy szeretne élni ezzel a jogával, és visszakérdezett a hajléktalan ember, hogy milyen jogom van, hogy az utcán legyek. Tehát, hogy nem értette meg a kérdést, fogalma se volt, hogy mi történik ott körülötte, szeretett volna túl lenni ezen az egészen, az egész egy órás eljárás végén ő neki az volt a kérdése, hogy végül is most mennyit kell fizetni, mert hogy számára ez az egyetlen dolog, amire ez kiment. Szóval nem tudják, ez nem... És hát akkor itt eljutunk az a kérdéshez, hogy kinek is szól ez az egész, hogy most valójában a hajléktalan embereknek szól, vagy valami másról van szó.
Hát az egész egy ilyen kirakadt dolognak tűnik. Nyilván nekünk sajtóként az a feladatunk, hogy az ilyenekről tudósítsunk, de... És én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy meg itt is, hogy a HVG-nek dolgozunk, de például, hogyha valaki a TV2 híradójában látja ezeket a tudósításokat, akkor ő jövőségjel azt látja, hogy megvédi a központi kormányzat őt attól, hogy hajléktalanokat kelljen látni az utcán.
Nem tudom, nem néztem TV2 híradásokat az elmúlt időszakban, tehát nem tudom, hogy ez hogyan van reprezentálva a kormányhű médiában. Így van reprezentálva a kormányhű médiában?
Igen, igen. Hogy, és itt érek rá arra, hogy én tegnap voltam, pénteken veszik fel ezt a beszélgetést, szombaton kerül adásba, szerintem csütörtökön a délután, mint is az estémet azzal töltöttem, hogy azon a társasági közgyűlésen voltam, ahol végül is nem engedtek be, mert egy zárt közgyűlés rendelt el a kőbányai önkormányzat, ahol a Hős utcai lakók arról döntöttek, hogy ők szeretnének-e kerítést a saját lakások köré. A lakók nem szerettek volna, ugyanakkor az önkormányzat többségi tulajdonos, és ő egymaga megszavazhatta azt, hogy igen, épüljön fel ez a kerítés. És amíg engem nem engedtek be, volt szerencsém eltölteni 5 órát 3 biztonsági őrrel.
Itt a Hős utcában.
A Hős utcától nem messze, a kőbányai vagyonkezelőben zajlott ez a társasági közgyűlés. És teljesen mindegy egyébként, hogy ezek az emberek, akik ott biztonsági őrök, honnan jönnek, vagy egyáltalán a nevük nem is lényeges, nem is tudom a nevüket, de miközben bent zajlott a közgyűlés, nekik az volt a feladatuk, hogy én és a többi sajtó ne mehessen be oda, és ne tudósíthassunk erről. Azt is megpróbálták megakadályozni, hogy a Hős utcában egyébként egyesületként jelenlévő jogi segítők a kontor egyesületbe juthasson. Aztán nagy szerencsére lakóknak valaki bemehetett és segítséget nyújtatott. De hát 5 órán keresztül hallgathattam azt, hogy ők a 3 biztonsági őr arról beszél, hogy igenis a Hős utca köré kerítést kell vonni, ezeket az embereket el kell szeparálni a többségi társadalomtól. Teljesen igenlő volt a magatartásuk azt, hogy a főváros kellős közepén egy szegregátumot kell létrehozni, és ott jöttem rá arra, hogy az egész hajléktalan mizéria, meg ez a Hős utca is arról szól, hogy a Fidesz azt mutatja a széles társadalmi szavazó bázisának, hogy mi megvédünk titeket attól, hogy akár hajléktalanok legyetek, vagy akár úgy olyan körülmények között lakjatok, mint a Hős utcában, cserébe egyetlen egy dolgotok van, jobban az a 2, féljetek a hajléktalanságtól, féljetek attól, hogy egy drogtanyába kerültök, vagy egy drogtanya létesül mellettek, és szavazatok ránk. Ezek az emberek 2 mondat után lejött, hogy nekik nem a Hős utcai lakókkal van bajuk, hanem attól rettegnek, hogy akkor ők is bármelyik nap ilyen sorsba, vagy ilyen körülmények közé kerülnek. És mivel a Fidesz erőt mutat, amit lehet erőszakként is értelmezni, könnyű szívvel szavaznak Orbán Viktorra, mert csak benne látják a megoldást.
Hát nem vagyok benne biztos, hogy most nem vontál ele ilyen túl messze menő következtetést két biztonsági őrből.
De gondoljuk a hajléktalan, a menekült válságra.
Kicsit a hajléktalanokról részletesen, mert én is azt látom, hogy kétfajta percepció van azok között, akik egyetértenek. Ezt egyébként kommentekből látom, beszélgetésekből látom, cikkekből látom, hogy kétfajta értelmezése van annak, hogy miért jó a kormánynak ez a cselekedete. Az egyik az valóban azok a nagyvárosoktól távol, általában távol lévő, hát jóval a középosztály alatt lévő embereknek a kommentjei, gondolatai erről az egészről, akik egyszerűen semmiféle szolidaritást nem mutatnak a hajléktalan emberekkel kapcsolatban, és nekik aztán teljesen mindegy, ezt megoldásnak tartják, hogy ezek az emberek eltűnnek az utcákról, és egyébként sem érdemelnek szerintük több segítséget, mint bárki más. Ebben egyet tudok érteni, hogy nagy eséllyel valószínűleg ezeknek az embereknek a számára az lehet a motiváció, hogy hát nekem is szükségem van segítségre itt, nem tudom én, Magyarországnak amelyik vidékén, valamelyik nehéz sorsban, miért kapnom hajléktalan, miért nem én kapom. A másik, nevezzük ezt olyan ilyen polgári konzervatív, ha még létezik ilyen, percepciónak, az szerint viszont azt látom, hogy ez segítségként értelmezik, mert hogy elhiszik, hogy ezáltal fedél kerül majd a hajléktalanok feje fölé. Ez rendkívül nagy tájékozatlanságra val. Egy kicsit ezt részletezném azért a hajléktalanokkal kapcsolatban, tehát hogy azt megérteni, hogy egy meglévő ellátórendszer nem képes arra, hogy az utcáról betereljen hajlékba embereket, akkor ezt egy rendőrségi közbeavatkozással, egy olyan eljárásokkal, amikben mondjuk megfeddik őket, és ugyanoda visszaküldik, ezt beállítani, hogy ez nem megoldás, sőt, ez nem kell úgy nagy logikai következtetéseket levonni. Tehát most jelenleg az a helyzet, hogy azok, akik eddig is telente valamelyik ilyen éjszakai ellátóházat menedék helyet használt, azok be fognak menni. A többiek azok vagy önszántukból, mert hallották a híreket, elhagyják a területet, ahol eddig voltak, vagy egy ilyen eljárás után el fogják hagyni a területet, és eltűnnek. Nem csak a mi szemünk elől, hanem a segítők szeme elől. És már nem tudom, melyik portálon jelent meg azzal a címmel a cikk, vagy ki az, aki ezzel kommentelte, hogy ha itt most majd nem mentőre, meg nem szociális ellátásra lesz szükség, hanem hullazsákokra lesz szükség. Mert el fognak tűnni a segítők szeme elől, jönnek a hidegek, meg fognak halni ezek az emberek. Nagyon sokan meg fognak halni.
Hát és ugye abban a cikkben, amikor te is együtt voltál velem a Diótörés Alapítvány vezetőjével, ugye Csépenyi Gabriellával, akkor ő mondta, hogy az új hajléktalan szabályoknak két lehetséges útja lett, vagy minden csoda három napig tart, és egy idő után elfelejtjük ezeket, és elfelejti a rendőrség, és elfelejti a bíróság, vagy pedig tényleg tömegével fognak megfagyni ezek a hajléktalanok télen.
Megtörtént a károkozás, mert most eltűntek azokról a helyekről, nagyon sokan tűntek el emberek azokról a helyekről, eddig voltak, és ahol eddig az a minimális segítség, ami el tudott jutni különböző alapítványokon vagy szervezeteken keresztül ezek az emberekhez, az már nem ér el hozzájuk. Ők pedig egyenlőre valahol vannak. Szóval, na most ezt úgy értelmezni, hogy ez egy segítség, az hát rendkívül nagy fokú tájékozatlanságra val. Ennek ellenére történik. És hát, hogyha az ember végig gondolja, hogy ha egy ilyen horderejű törvénymódosítással akciót indít a kormányzat, pontosabban a magyar törvényhozás a kormányzatnak az áldása, vagy felhívására, és annak nem a segítség a haszna, akkor mi haszna lehet? És akkor valóban el kell gondolkozni, hogy itt valami teljesen másról van szó, hogy itt most nem az emberek vannak a középpontban, nem a hajléktalanok, de még csak nem is azok, akiket meg szeretnének védeni a hajléktalanságtól, vagy a hajléktalanok látványától, hanem valami teljesen másról van szó, és igen, én is azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a menekültválság során hatalmas média kampányok folytak, és milliárdok mentek el kerítésre a menekült emberek ellen. Közben egyébként mi voltunk az egyetlen ország, akik 100 000-es nagyságrendben raktunk buszokra úgy embereket, hogy nem ellenőriztük őket. Mi vagyunk az egyetlen ország, ahol nem is tudom mennyi embert érint a letelepedési kötvény.
Hát tömegével fogadjuk be azokat, akik fizetnek ezért.
Tömegével fogadjuk be a fizetős bevándorlókat, tehát hogyha ebben az esetben is az van, hogyha itt akkor mégsem a bevándorlással van, vagy a bevándorlókkal van a baj, akkor ott is valami teljesen másról beszélünk, és az a helyzet, hogy az én következtetésem is, és azok a tanulmányoknak a következtetése is, amiket olvastam, az arra enged következtetni, hogy itt az a lényeg, hogy abban az egyébként széles társadalmi körben, akik a félelemre kaphatóak, azok között félelmet próbáljunk gerjeszteni úgy, hogy egy kisebbségi csoport ellen fellépünk.
És én tényleg csak említés szintjén, de nem szeretnék erről beszélni, de hát ott van az a 15 hajléktalan kunyhó vagy viskó Budapest külvárosában, amit egyik pillanatról a másikra leromboltak. Anélkül, hogy ezek a hajléktalan emberek a cuccaikat magukkal tudták volna vinni. Erről talán azért ne beszéljünk, mert egyrészt túl feszítenénk ennek a podcastnak a kereteit. Másrészt egy A Város Mindenki videó is ugye az említett mérce híre alapján tudnánk csak. nagyon friss még a történet.
De csak egy felvetés szabad? Majd
persze.
Kivágjuk. Hogy az az érdekes, hogy például az egy központi törekvése, hogy azok a kunyhók ott szűnjenek meg, hiszen azért ezres nagyságrendben vannak Budapest területén kunyhók, mégis ott 15 kunyhót számoltak föl, tehát hogy nem lehet-e, hogy ott az adott kerület valakinek a túlbuzgósága ennek a törvénynek az okán ott ez így mutatkozott meg. És ez azért érdekes, mert közben mostani friss hír, hogy Pécsen egy bíró felmentette a hajléktalan. Tehát ő megtalálta ennek a törvénynek azt a az értelmezését, amiben ő mégis humánusan járt el egy hajléktalannal. Mi van, hogyha mások, úgy tűnik többen, pedig a nem annyira humánus oldalt látják, mert akkor ebben már így nem annyira van felelőssége mondjuk a kormányzatnak. Azon kívül, hogy ugye kaput nyitott ezeknek a cselekedeteknek az elvégzésére.
Igen, a fővárosi esetről az, hogy az önkormányzat, én úgy tudom, hogy az önkormányzat áldásait nem volt meg, szóval ez tényleg vagy a helyi parkerdőnek a túlbuzgósága, de semmiképpen sem önkormányzati dolog. A pécsi sztori meg azért jó, hogy említetted, mert én szeretem mindig, hogyha pozitív kicsengése van egy, végkicsengése van egy műsornak. Szerintem megérdemli, hogy nevezzük meg Sugár Katalin bírósági titkárt, aki szabálysértés hiányában megszüntette az eljárást, ami azt jelenti, hogy ő kimondta, hogy hajléktalan azzal, hogy hajléktalan nem követette bűncselekményt. És ő a
szabálysértést,
igen. És ő ezt saját magának a vonatkozó jogszabályokat úgy fordította le, és azt mondta ki az ítéletében, hogy ezek a törvényi változások elsősorban Budapestre korlátozódnak, hiszen ott, ahogy a Szabad Pécs tudósított a tárgyalásra, teljesen tarthatatlan a helyzet, de hogy Pécsen, vagy Gödöllőn, ahol történt az első ilyen eset, egész egyszerűen nem probléma a hajléktalanság, vagy nem úgy probléma, amit rendőrségi és bírósági eszközökkel kell megoldani.
Az utóbbi, tehát természetesen Pécset is probléma a hajléktalanság, Gödöllőn nem tudom, Pécsről kicsit jobban tudom, hogy probléma a hajléktalanság, de ez a lényeg, hogy ezeket nem ezekkel az eszközökkel kell megoldani. És visszatérve még az elején említett Jánbi posztra, az volt a legfurcsább, hogy ebben a tárgyalóteremben felnőtt emberek voltak, ott volt a bíró, ott volt a rendőrségnek a képviselő, ott volt a kirendelt védő, ott voltunk még újságírók, és mindenki részt vett ezen az eljáráson, ami tehát ez tényleg nonsens. Nonsens, hogy kamerákon keresztül nézünk egy embert, akit aztán felállítanak a tárgyás végén, hogy hallgassa meg az ítéletet. Tehát ez egy nonsens, és nagyon úgy tűnik, hogy Pécsen a bíró is hát józanul kezelte ezt a helyzetet, és egyébként a rendőr is, aki a rendőrséget képviselte ebben az eljárásban, nem fellebbezett, tehát azért ez is némiképp józanságra val.
És azt mutatja, hogy a fővárosban is lehetne ilyen ítéleteket hozni. Köszönöm szépen, Balázs, hogy erről tudtunk beszélgetni. A Fülkét hallottátok, a HVG közeleti podcastját, amit ingyen meg lehet hallgatni. De a független sajtónak szüksége van a támogatásra, így nekünk is. Ha tehetitek, vegyétek meg a HVG hetilapot, a mostani címlapunkon Matarcsi György és az aranyeső és az aranytartalék látható, vagy olvassátok el a hvg.hu-t, legyetek a pártoló tagjaink, ezt a tagság.hvg.hu oldalon tehetitek meg. Köszönjük!
Köszönjük!